Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalót hallják, a szerkesztő Szatmári Katalin. A közel-keleti helyzet, valamint az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről élő híradásainkban hallhatnak. Most arról lesz szó, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette az orosz olaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat, ám a brüsszeli uniós vezetés továbbra sem engedi be az orosz energiahordozókat a területére, hozzájárulva ehhez az üzemanyagok árának emelkedéséhez. Ezt Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter mondta. Domanics András összefoglalója.
A közel-keleti háborúnak nagyon durva hatása van a világ energiaellátására, mondta közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve, ha valaminek csökken a mennyisége a piacon, annak megemelkedik az ára.
Ezért is tapasztalható az elmúlt időszakban a világpiacon az olajáremelkedés, ezért emelkednek a benzin és dízelárak, főleg Európában. És hogy miért Európa húzza a legrövidebbet? Hát azért, mert az arab térségből származó olaj nehezen jut el ide egyrészt, másrészt meg Brüsszel úgy táncol, ahogy Zelenszky fütyül, ezért Brüsszel kitiltotta az orosz energiahordozókat, az olcsó orosz olajat és földgázt Európából.
Európa tehát nem csak az arab országokból származó olaj bizonytalansága miatt, de az orosz olaj kitiltása miatt is szenved, mondta a miniszter.
Európa jár pórul ezzel az egész helyzettel, Európában jönnek létre a legnagyobb áremelkedések, és Európában jön létre a legnagyobb hiány az energia, illetve olaj piacon. Ebben a helyzetben Brüsszelnek azonnal fel kéne függesztenie az oroszokkal szembeni olaj szankciókat, hiszen ha az orosz olaj vissza tudna térni az európai piacra, akkor az jelentős mértékben csökkentené az árakat.
Szijjártó Péter úgy fogalmazott, nem mindenhol táncolnak úgy, ahogy Zelenszky fütyül.
Van, ahol észszerű politikát folytatnak, így van ez az Egyesült Államokban. Az amerikai kormány ma reggel bejelentette, hogy felfüggesztik az oroszokkal szembeni tengeri olaj szankciókat, így az orosz olaj tengeri útvonalon el tud jutni a világpiacra, ezáltal nő az olaj mennyisége, a világnak azon részein persze, ahova beengedik ezt az olajat, csökken az áremelkedés mértéke. Sajnos Európában ez nem lesz így.
Európában drasztikus áremelkedések történnek, jegyezte meg a miniszter.
Lengyelországban 800 forint fölé kúszott az elmúlt napokban a dízelára, a szomszédos országokban bőven 600 forint fölé ment a benzinár. Ugye Magyarországon védett árakat alkalmazunk, így a magyar emberek, magyar családok, magyar vállalkozók, magyar gazdák egy védett árat kell, hogy fizessenek, megkíméltük őket, megmentettük őket az áremeléstől, de a megoldás az lenne, amit az amerikaiak csinálnak, nem úgy kell táncolnia, hogy Zelenszky fütyül, az orosz olajszankciókat fel kell oldani, vissza kell engedni az orosz energiahordozókat az európai piacra.
Ezzel az áremelkedés is megfékezhető lenne, tette hozzá Szijjártó Péter, aki ismét felszólította a brüsszeli vezetést az orosz olajjal szembeni szankciók felfüggesztésére. Domanics András, Inforádió, 88,1.
A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vész tartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért, és a hírek szerint Irán aknákat is telepít. Szvetnik Endre összefoglalója.
A párizsi székhelyű nem kormányzati szervezetet, a Nemzetközi Energia Ügynökséget épp 1974-ben az akkori nagy olajválság nyomán hozták létre. A főként a nyugati szövetségbe tartozó, de fontos ázsiai és néhány afrikai taggal rendelkező csoportot sokszor vádolják elfogultsággal, hol a fosszilis fűtőanyagok lobby csoportjának, hol pedig éppenséggel a nettó zéró zöld célt erőltető nyugati szervezetnek tartják a harmadik világban. Miközben a világ olajszállítása és a tagállam Kína ellátása szempontjából döntő fontosságú Hormuci szorosban Irán hírek szerint aknákat telepít, és már 6 tankhajót ért találat, az ügynökség közölte, hogy történelmi olajválság fenyeget. Ennyire vészesen még soha nem akasztotta meg az olajpiacokat egy konfliktus. Az elérhető globális készlet márciusban napi 8 millió hordóval esik vissza, mivel egy sor exportra termelő finomító és földgázfeldolgozó üzem állt le. A vészjósló figyelmeztetés előtt egy nappal a szervezet eddig példátlan méretű stratégiai olajtartalékot, 400 millió hordót szabadított fel, hogy elejét vegye az árak elszabadulásának. A piac azonban nem úgy válaszolta, hogy remélték. Az árak a bejelentés után is megugrottak. A JP Morgan Bank elemzése szerint bármely olajtartalék felszabadítás csak lélegzetvételnyi időt adhat, ha egyáltalán ad. A fő baj továbbra is a hormuzi szoros lezárása, idézi az anyagot a Business Insider című lap. A szoroson halad át a világ olajforgalmának 20%-a. A helyzet nyomán az Egyesült Államokban a forgalom fenntartása céljából a Trump kormányzat kénytelen volt felfüggeszteni azt a törvényt, amellyel a kínai hajózási és hajóépítő cégeket akarta visszaszorítani. Az úgynevezett Jones törvény előírja, hogy amerikai kikötőkbe amerikai építésű hajókat engednek be, a többiektől büntetéssel felérő összeget hajtanak be. A Nemzetközi Energiaügynökség maga is elismerte, hogy a stratégiai tartalék felszabadítása csak ideiglenesen könnyíthetett volna a helyzeten. Az olaj- és gázpiacokra és a gazdaságra gyakorolt hatás nem a katonai támadások intenzitásától és az eszközökben okozott kártól, hanem attól függ majd, hogy meddig akadályozzák a hormuci szoroson átfolyó szállítást, közölte. Irán új legfőbb vallási vezetője, Mostaba Hamenei ajatolla pedig csütörtökön épp az útvonal további lezárásával és új frontok megnyitásával fenyegetőzött. A korábbi vezetőt, az idősebb Hamenei ajatollát megölő támadásban fia, felesége és egyik gyereke is meghalt. Egyes nem igazolható állítások szerint maga az új vezető is megsebesült és valójában kómában van, mivel üzenetét a nevében olvasták fel az iráni tévében. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A zöldek nyerték a hétvégén a dél-németországi Baden-Württemberg tartományi választását szűk előnnyel a Friedrich Merz kancellár vezette CDU előtt. A zöldek 30,2%-ot szereztek, míg a CDU 29,7%-on végzett. A két párt egyaránt 56 mandátumot kapott. A direktben megválasztott képviselők döntő többsége a CDU színeiben indult, míg a zöldek a listás szavazatokat nyerték meg. Erről is beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács intézetének programigazgatója, korábbi berlini nagykövet. A riporter Kocsonya Zoltán.
Ez az egész német politikai rendszernek egy nagyon érdekes és meghatározó sajátossága, ami a politikai kultúrát egy egész más civilizációs környezetbe helyezi, mint ahogy mi azt történetesen Magyarországon ismerjük, hiszen bekövetkezhet az, hogy egy párt egy szövetségi tartományban egy olyan párttal köt koalíciót, ami egyébként egy másik tartományban a saját ellenzéke. Na most ugye ez eleve a konfliktusok erejét, súlyát, durvaságát meglehetősen lekerekíti. Tehát nem engedhetnek meg maguknak a politikusok olyan durváskodást egymással szemben, olyan eszközöket, ami adott esetben a saját párttársaik mozgásterét egy másik tartományban gyökeresen bekorlátozná.
Itt például ez vonatkozhat az AfD-re és az Alternatíva Németországért pártra. Itt most ők hát ilyen csaknem 19%-os eredményt szereztek, kétszer akkora eredményt, mint az előző voksoláson, de hát ők tulajdonképpen továbbra is a szövetségi politika szintjén továbbra is egy karanténba zárt párt.
Igen, az AfD az megint egy egészen külön sztori, azáltal, hogy őket körülveszi ez a bizonyos tűzfal.
Tartományi
nagyon,
szinten is?
Nagyon sok helyen omladozik, elsősorban kommunális szinten, hiszen olyan területeken, ahol gyakorlati dolgokról kell döntést hozni, és az ideológia fényévekre van, vagy akár csak a nagy politikai szempontok is a messzi távolban, ott sokkal könnyebb ezekkel az emberekkel együttműködni, akik pláne egy kis közösségben ugye ugyanoda tartoznak, ismerik egymást az emberek évtizedek óta, tehát tudják, hogy ez a tűzfal, meg ez az egész ideológiai hadviselés, ez igazából értelmezhetetlen. Na most, ugye, ami Baden-Württembergben történt, az ugye azért érdekes, mert a két nagy párt, a zöldek és a CDU végül is a tartományi parlamentben ugyanannyi mandátumot szerzett.
56-56.
Csak hogy ugye egy egész új választási rendszer első próbája volt ez a mostani választás, ami egyébként erősen hasonlít arra, ami szövetségi szinten is van. Tehát, hogy van egy direkt mandátum, és van egy úgynevezett második mandátum, ami ugye a listás szavazat. És az érdekesség az, hogy a direktben megválasztott képviselőknek a döntő többsége, talán 3, 4 vagy 5 olyan választókörzet van, ahol zöld, illetve egy AfD-s képviselő nyert direkt mandátumot, különben mindenütt CDU-sok nyertek. És ezzel szemben a listás szavazatoknál pont a zöld miniszterelnök jelölt népszerűsége és úgynevezett exekutív bónusza, tehát hogy ő már látott belülről kormányzati politikát, növelte meg az ő szavazatait. És ugye ebből jön ki az a vita, hogy akkor voltaképp ki is nyerte meg a választást. A stabilitásnak ez a fajta megingása, tehát hogy nincs egyértelmű eredmény, hogy ilyen viták vannak. Ez az egész országnak nem tesz jót.
Az európai országok fegyverimportja több mint 3-szorosára nőtt az elmúlt 5 évben, és ezzel a kontinens a világ legnagyobb fegyvervásárlójává vált, derült ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutatóintézet friss jelentéséből. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A globális fegyverszállítások volumene az elmúlt 5 évben több mint 9%-kal nőtt az azt megelőző 5 éves ciklushoz képest. Európa fegyverimportja ebben az időszakban csak nem 210%-kal emelkedett, így a kontinens részesedése a globális importból 12%-ról 33%-ra nőtt. Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallják.
Ukrajna egymaga vette föl a globális fegyver eladások majdnem 10%-át, és az európai vásárlások egy része is ugye illeszkedik ahhoz a Trump elnök által megszabott keretrendszerhez, mely szerint nem szállít ingyen fegyvert Ukrajnának, hanem meg kell venni tőle, tehát mostanában a Benelux államok, a baltiak, a skandinávok például, és azt adják oda Ukrajnának. De azt sem szabad elfelejteni, hogy most már 470 darab F-35-ös lopakodó vadászgépet, vadászbombázót rendeltek, illetve részben már vettek meg az európai államok az Amerikai Egyesült Államoktól, és ott a darabájócskán több mint 100 millió dollár, tehát irgalmatlanul drágák a modern fegyverrendszerek.
Európa fegyvergyártási kapacitása és védelmi képessége is jelentősen nőtt az elmúlt években, de van még hova fejlődni.
Bizonyos stratégiai fegyverrendszerek látványosan hiányoznak Európából, nem csak az atomfegyverek. Relatíve kevés a repülőgép hordozó, ugye a briteknek van 2, relatíve kevés a nukleáris meghajtású tenger alatt járó, cserébe van rengeteg nagyon jó minőségű, hagyományos meghajtású tenger alatt járó. Tehát Európa önvédelmi képességei nem rosszak. Ugyanakkor például a műholdas felderítésben, műholdas kommunikációban nagyban függünk az amerikaiaktól, és az európai jövőbeni tervek pont abba az irányba mutatnak, hogy meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy leváljunk az amerikai rendszerekről, mert egészen egyszerűen nem bízhatunk egy ennyire megbízhatatlan szövetségesben, mint az Amerikai Egyesült Államok. De például Oroszországgal szemben meg tudná magát védeni Európa. Az a minimális nukleáris elrettentés bőven elégnek tűnik, hagyományos fegyverek terén meg egyáltalán nem áll rosszul Európa, pláne úgy, hogy az orosz képességek nagy részét ledarálta az orosz-ukrán háború.
Európának elsősorban a védelmi kapacitásait és képességeit kell növelnie, hiszen jelenleg nincsenek területszerzési vagy beavatkozási szándékai más kontinensen. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Mojtaba Hameneit, az amerikai-izraeli csapások áldozatául esett Ali Hamenei ajatollah fiát választották meg Irán új legfelsőbb vezetőjévé. Csicsman László közel-kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatója szerint az új vezető személye a kontinuitást és stabilitást szimbolizálja, valamint azt, hogy Teherán nem futamodik meg. Varga Mónika interjúja.
Mojtaba Hamenei az elmúlt években is felmerült már, mint utód lehetőség. Ez egyébként szemben áll az alkotmánynak a gondolatával, hogy családon belüli utódlással töltsék be a legfőbb vezetői pozíciót. Véleményem szerint ezzel Irán kifelé a kontinuitást és stabilitást próbálja mutatni, és hát lényegében azt üzeni, hogy nem fognak megfutamodni az Egyesült Államok és Izrael támadása előtt. Azt is hozzátenném, hogy véleményem szerint Mojtaba Hamenei közeli viszonyban van a forradalmi gárdával. Ez különösen fontos jelen pillanatban, nem csak a háború miatt, hanem lényegében az iráni fegyveres erők komoly belpolitikai súllyal rendelkeznek, és bizonyos szempontból azt látjuk, hogy maga a legfőbb vezetői pozíció, még ha a legfontosabb is, de mintha lenne egy leértékelődése, és hát a különféle politikai hatalmi körökre kell figyelni Iránban.
A rezsimváltásra már nincs esély? Egyáltalán az USA mennyire hagyja, hogy ez a rezsim folytatódjon?
Én azt gondolom, az Egyesült Államok számára most az a nehéz, hogy hogyan szálljon ki ebből a háborúból. Mi az a pont, amikor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államok elérte a céljait. Véleményem szerint itt a katonai képességeknek a meggyengítése lehet ez a cél. Ugye a helyzet az, hogy jelenleg nincs olyan legitim tárgyalópartner, akivel az Egyesült Államok le tudna ülni. Arra számított Donald Trump, hogy esetleg a legfőbb vezetői pozícióba egy olyan reformer személy kerül, akivel meg lehet esetleg állapodni. Ennek most nagyon alacsony a valószínűsége, hogy tárgyalások keretében megállapodjanak, hiszen most a Khamenei azért alapvetően az édesapja hátteréből került ki. Ugye korábban nem is nagyon volt látható a politikai életben, viszonylag háttérbe húzódott, tehát ez abszolút egy ilyen biztonsági megoldás a rezsim szempontjából.
Több mint egy hete tart a háború. Hétvégén az iráni elnök bocsánatot kért, mert a szomszédos országokat is támadták, de ezeket a csapásokat azóta is ugyanúgy folytatják. Elképzelhető, hogy ezeknek az országoknak elfogy a türelme és visszalőnek? Egyáltalán Iránnak meddig van még muníciója folytatni a támadásokat?
Iránnak fogy azért a ereje, mind a védelmi képesség, mind a támadó kapacitás vonatkozásában. A ballisztikus rakéták, amelyből úgy nagyjából 3000 darab volt, ezek nagy részét vagy kilőtték már, vagy megsemmisültek az amerikai-izraeli csapásban. Drónok viszonylag nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, ezek kevésbé képesek kárt okozni. Ugyanakkor azt fent lehet tartani akár hetekig, hogy mondjuk a Hormuzi szoroson problémákat okozzanak az áthaladó hajók esetén. Az egyes államok pedig, főleg itt a Perzsöböl térségének az arab államaira gondolok, szeretnének kimaradni ebből a konfliktusból. A legtöbb rakéta és drón támadás egyébként az Ábrahám megállapodásokat aláíró Egyesült Arab Emírségeket érte, tehát hogyha lesz esetleg részvétel, amit nem lehet kizárni sem, akkor az véleményem szerint Abu Dhabi lehet legközelebb, hiszen hát itt ugye nem csak katonai támaszpontokat, hanem még a tegnapi napon is láttuk, hogy a dubái repülőtérén újabb találatok érték ezzel megzavarva az utasforgalmat, de ezzel együtt én azt gondolom, hogy nagyrészt szeretnék lezárni ezt a háborút, és minél inkább kimaradni, hiszen ez nagyon komoly gazdasági károkat okoz ezen államok számára, és hát a politikai stabilitást is veszélyezteti.
Mit gondol, meddig tart még a háború?
Hát ezt nehéz megmondani, ahogy említettem, az Egyesült Államoknak fontos, hogy legyen egy olyan pont, amikor ki lehet lépni. Az, hogy míg Irán ilyen hevesen válaszol és támad gyakorlatilag szomszédos államokat, azt gondolom addig mindenképpen folytatódik a háború. Ez lehet, hogy még hetekig eltart, véleményem szerint. Különösen hát látható most az amerikai-izraeli kísérlet is, hogy belső csoportokat, itt különösen az iráni kurdokat felfegyverezni, esetleg azok szálljanak szembe a rezsimmel. Tehát véleményem szerint, miközben azért egyébként vannak háttéregyeztetések Omán és Katar részéről Irán felé, ezzel együtt én azt gondolom, hogy azért ez még egy picit el fog tartani.
Csicsman László közel-kelet szakértőt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották. Venezuela és Irán után Kubában avatkozhat be az Egyesült Államok, mondta az Inforádió Geotrendek című műsorában Törcsi Péter, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elnöke, Varga Mónika interjúja.
Kuba szerintem most ugyan felépítve, mint egy kártyavár, ahonnan csak az utolsó lapot kell kiemelni, és összeomlik magától. Amúgy is egy jegyrendszeren működő, hiperinflációval működő kommunista rezsim, akiknek tulajdonképpen teljesen izolált a gazdasági értelemben.
Rásegít Amerika majd ezt a kártyalapot elmozdítani?
biztos vagyok benne, de hogy mondjam, itt nem kell, még talán még annyi beavatkozásra sem kell számítani, mint ami Venezuelában történt. Fontos szempont, hogy tulajdonképpen ingyen látta Venezuela a Maduro rezsim kőolajjal Kubát. Ugye ezek az útvonalak most megnehezültek, bezárultak, nem fog tudni energiához hozzájutni Kuba, és vagy megegyezik a mostani kommunista rezsim egyfajta békés átmenetben az amerikaiakkal, vagy Amerika segít nekik ennek a döntésnek a meghozatalában, és azt ne felejtsük el, hogy a külügyminiszter kubai menekülteknek a leszármazottja Marco Rubio, tehát van még egy személyes motiváció is e tekintetben, és ez megint egy erős üzenet lesz, hogy a karibi térségben azok a diktatúrák, autoriter rezsimek, amelyek élvezték valamilyen formában Kína, Oroszország vagy Iránnak a támogatását, azok megdőlnek, akkor megint egyértelmű lesz az a Monroe doktrina, hogy Amerika az amerikaiaké, hogy az amerikaiakkal versengő rezsimek, de nyilván elsősorban Kínának fontos üzenet ez, nem számíthatnak arra, hogy Amerika nem érvényesíti az érdekeit akkor, amikor úgy érzi a Trump adminisztráció, hogy érdeksérelem éri őket bárhol a globuszon, és azért az amerikai térség az kulcsfontosságú, tehát hogy azt akarja Donald Trump és az adminisztrációja, hogy biztonságban és békében tudja a saját hátsó kertjét, sőt gazdaságilag is az Amerikai Egyesült Államok legyen az a fontos szereplő, hogy meghatározza a dél-amerikai, latin-amerikai térségnek a gazdasági irányait.
Törcsi Pétert, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány elnökét hallották. Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat, a frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazásokat. Tatár Timea, Kis Robert Richard turisztikai szakértőt, az Inforádió világszámutazási magazinjának szerkesztő műsorvezetőjét kérdezte.
Ami az egész utazási csomagrendeletnek a lényege, az az, hogy meghatározza, hogy mi az, hogy utazási csomag, tehát mi az, amikor fokozottan védik a fogyasztókat. Az utazási csomag lényege, hogy több fajta szolgáltatást is igénybe vesz a kedves utazó. Tehát, hogyha mondjuk egy fapados légi cégnél rendelünk egy repülőjegyet, és ugyanazon adatokkal ők egyébként egy bérautót is biztosítanak, vagy egy szállást is lehet foglalni, az már utazási csomag, és ugyanolyan jogosítványai vannak az utazónak, mintha egy utazási irodával utazott volna. Ezt az Európai Parlament ugye elfogadta, de ahhoz, hogy jogszabály legyen ebből, irányelv legyen, ahhoz még az szükségeltetik, hogy ezt az Európai Tanács is megszavazza.
Mi minden tartalmaz ez az utazási csomag, ez a jogszabálycsomag?
Elsősorban az a cél, hogy védje az utazók érdekét, és egyértelműsítse azt, hogy ha például egy internetes oldal az egyszerre értékesít egy repülőjegyet, és mellette mondjuk átirányít ugyanazokkal az adatokkal egy másik szolgáltatóhoz egy utazót, akkor az már utazási csomag, hogyha 24 órán belül például lefoglalnak mondjuk egy bérautót is. Ez azért fontos, hogy mi az utazási csomag, mert általában akik utazási irodával utaznak, vagy utazás szervező szolgáltatásait veszik igénybe, fokozottabb védelmet élveznek, mint azok, akik mondjuk csak egy repülőjegyet vesznek. Például, ha tönkre megy maga a szolgáltató, akkor létezik egy olyan alap, amiből aztán ők visszakapják a pénzüket, a befizetett pénzüket. Egyébként Magyarországon ez már működik, tehát pár dolgot kell csak a magyarországi jogszabálynak majd igazítania.
A panaszok kezelésével kapcsolatban is szigorítás várható. Mit jelent ez, illetve miért volt erre szükség?
Sok esetben nem válaszoltak, vagy későn válaszoltak a különböző szolgáltatók, jellemzően a fapados légitársaságok közül jó néhány az utasok panaszaira. Az irányelv tartalmazza azt, hogy 7 napon belül jelezni kell, hogy megkapták-e a panaszt. Igen, megkaptuk, köszönjük, foglalkozunk vele, valamilyen visszajelzésre van szükség a szervezettől. 60 napán rendelkezésre, hogy indoklással ellátott választ kapjon az utazó. Ez egy konkrét dolog, 2 hónapon belül el kell, hogy mondják, hogy nem adják vissza mondjuk a pénzt, vagy visszaadják, vagy bármi más, tehát igazából ez nagy segítség az utazóknak. Ezt például, hogyha az adott országok joggyakorlatában megjelenik, akkor van arra lehetőség, hogy mondjuk valaki fellépjen bármilyen olyan nehézség ellen, hogy nem állnak szóba vele, amikor panasza volt. Nagyjából látjuk, hogy a koronavírus járvány idején, vagy azt követően, vagy akár a mostani időszakban is, amikor törlik a járatot, vagy bármilyen módon az utasnak gondja van, nehézsége van, akkor körülbelül milyen hatékonysággal tud kommunikálni különböző szervezetekkel. Hát ha megvan az, hogy választ kell, hogy kapjak 60 napon belül, hogy mi lesz az én befizetett pénzemmel, akkor nyilván ez egy nagy előny az utasnak, hogyha majd egy év múlva ráér választ adni, vagy pedig nincs is ilyen kötelezettsége az adott szervezetnek, akkor nyilván az utas számára hátrányos. És a harmadik dolog pedig az az, hogy akkor is köteles az utasnak segítkezni az utazás szervező, az utazási csomag biztosítója, hogyha Viszmajor miatt törtik például a járatot, tehát akkor se lehet azt, hogy mondjuk nem foglalkozunk az utassal.
Kis Robert Richard turisztikai szakértőt, az Inforádió Világszám utazási magazinjának szerkesztő műsorvezetőjét hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.